Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Segítségül hív, és én meghallgatom, így szól az Úr, és megláttatom vele üdvösségemet. Aki a magasságos rejtekében lakik, és a mindenható árnyékában nyugszik, ezt mondja az Úrnak. Oltalmam és váram, Istenem, benne bízom, mert angyalainak parancsol felőled, hogy őrizzenek minden utadon. Amen.
Jézus, neved oly csodálatos, Jézus, nékem oly kívánatos, Jézus, néked mondok éneket, te vagy ékes mindenek fele.
Jézus is megkísértetett és szenvedett, ezért segíthet azokon, akik megkísértetnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim, tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy sokszor engedtem a kísértésnek, és eltértem igéttől. Ne vess el engem gyengeségem miatt, hanem támogass kegyelmeddel az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Jézus, Sáron legszebb rózsája, Jézus, a völgynek legszebb virága, Jézus, szívem hódoljon neked, te vagy ékes mindenek felett.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk Jézus Krisztus által, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Jézus, eljövendő nagy király, Jézus, akit minden szentje vár, Jézus, tiéd minden tisztelet, te vagy ékes mindenek felett.
Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei atyánk, gyengeségünk miatt nem tudunk megállni a sokféle kísértés között, ezért engedd, hogy egyszülött fiad megváltó szenvedéséből merítsünk erőt akaratod cselekvésére. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra oltár előtti felolvasásul rendelt, azt az igét, amelyet megírva az Efezus beliekhez írott levél 5. fejezetében találjuk, annak első versétől a 9. olvasom a következőképpen. Tehát az Efezusi levél 5. fejezetének első versétől olvasom Isten igéjét. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk. Áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként. Ellenben paráznasság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak nincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. Senki meg tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Amen. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Énekeljük a 366-os számú énekünket. 366-os ének.
Ott a messze földön árván hontalan, add meg a kiáltást, fiam, fiam. Vár atyát szerelme, vár rád még a szava, jöjj a messze tájról, ó, jöjj haza.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk Máté evangéliumába, annak 10. fejezetében, a 38. és a 39. versekben a következőképpen. Isten igéje tehát Máté evangéliumából szól hozzánk, a 10. fejezet 38. versétől. És aki nem veszi fel keresztjét, és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja az életét, az elveszti azt. Aki pedig elveszti életét, én értem, az megtalálja azt. Amen. Ez Isten igéje. Tessenek helyet foglalni. Kedves testvérek, talán 20 éve is van már annak, amikor egy kisvárdai bibliórán hasonló kérdésekről beszélgettünk, és egy hívő asszonyka fölállt a bibliórán, és mondta, hogy az én nagy keresztem az én alkoholista férjem. Az ő keresztje az, hogy hordozni kell az alkoholizmusnak a problémáját a férjének, a családjának az életében. Az, hogy a házastárs gyengeségein segíteni kell, meg az, hogy bűnei alkalmasint, a házastárs bűnei is közös teherként jönnek az emberre, és a házasságot megterheli, hogyha az egyik félnek az életében nyilvánvaló bűnök vannak, az a másiknak az életét is terheli, és nyilván nehéz azt hordozni. Meg az is, hogy alapvetően a mellettem élőnek a bűnbeesése az az én felelősségem is. Tehát amikor arról beszélnek emberek, hogy megcsalt a feleségem, vagy megcsalt a férjem, akkor alapvetően abban benne van az is, hogy nem voltunk helyen a házasságban. Hát alapvetően a másiknak a bűne az az én felelősségem is. Miért kerültünk olyan helyzetbe, hogy ilyen dolog jött a kérdés? Ez nem kérdés, hogy ezek valóban megvannak, hogy a házastársamnak a nehézségeiben segítségemre szorul, van olyan házasság, kerültem olyan emberrel kapcsolatba, aki a házasságuk elején egy súlyos betegségbe került a házastárs, és egész életén keresztül gondozta. Tehát nem volt felhőtlen, boldog, ifjú házas élete, hanem majdnem az első pillanattól kezdve gondoznia kellett a maga tehetetlen házast, és nem hagyta el. Most gondoljátok el, micsoda teher egy kapcsolaton az, hogy ezt a szomorúságot, nyomorúságot hordoznia kell. Ez nem kérdés, hogy ilyen van az ember életében. Az se kérdés, hogy az embernek a bűne az a másikat is terheli. Tehát amikor csak hazudik az egyik, az a másik házastársat is terheli. Nem beszélve nagyobb dolgokról. Voltak olyan esetek, amikor olyan bűnt követett el valaki, hogy be kellett menni a börtönbe, azt a házastárs is viselte. Mert nem volt otthon a férj vagy a feleség. Vagy az anyagi következményeit, hogyha voltak ilyen dolgok, akár vállalkozásban, akár bűncselekményben. De egyébként a elviselhető élethelyzetek, vagy az elviselhetetlen élethelyzetek sem az a kereszt, amiről Jézus Krisztus beszél. Mert amiről Jézus Krisztus beszél, az alapvetően olyan kereszt, amit mindenkinek föl kell venni. Azt mondja az ige, ha nem veszed föl, akkor nem vagy méltó arra, hogy kövessél. Olyan keresztről beszél, amely alapvetően mindenki számára felveendő, mindenki számára hordozandó, mindenkinek vinnie kell. Akkor is, hogyha fenékig telj fel az élete, akkor is van keresztje. Tehát az a gondolkodás, ami bennünk van sok esetben, amit az előbb is felsoroltam, hogy az a kereszt, hogy az nem az a kereszt, amiről Jézus Krisztus beszél. Azok terhek, amiket hordozni kell, megterhel az életünket, fáradtságos, sokszor embert próbáló, de Jézus egy mindenki által felvendő keresztről beszél, és alapvetően nem ezekre gondol. Na de akkor mire gondol Jézus Krisztus? Hát fontos mindannyiunk számára megértenünk, mert aki nem tudja beazonosítani, hogy mi is az a kereszt, amit föl kell venni, akkor nem tud vele élni, akkor nem tudja azt, hogy mit kéne neki hordoznia. Tehát először is be kell azonosítani, hogy mi az a kereszt, amiről Jézus Krisztus beszél, és ennek következtében, hogyha beazonosította, hogy mi az a kereszt, akkor pedig élni vele, magyarul föl kell venni a keresztet, és utána következik az, hogy utána meg követni Jézust. Mert Jézus követése csak akkor lehetséges, hogyha a kereszt a vállamon van, ha keresztet viszem, ha keresztet hurcolom. És alapvetően nyilván senki nem tudja követni Jézust, hogyha azt nem veszi föl. Mert azt mondja, Jézus nem méltó az hozzám. Aki nem veszi föl, nem azonosítja be, nem veszi föl, nem követi Jézust, az nem méltó hozzám. Annak én nem vagyok a társa. Annak én nem vagyok a segédje. Annak én nem vagyok a megváltója. Annak nem vagyok a közbenjárója. Mert megdöbbentő ezt látni, hogy nem méltó hozzám. És jön a nehézség, és közben azt mondja Jézus, hogy nincs közünk egymáshoz. Tudom, hogy bajban vagy, de alapvetően te nem fogadtad el azt, amit én felajánlottam neked. Tehát alapvetően Jézus azt mondja, hogy nem méltó hozzám az, aki ezt nem teszi meg. És Jézus nem csak ebben a szakaszban beszél erről, hanem a megelőző versben, a 37. versben is mondja, hogy nem méltó hozzám az, és akkor felolvasom a 37. verset, azt mondja itt, hogy aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó hozzám. Sokszor beszéltünk már erről, hogy mi dolog ez, hogy apám, anyám, hát akit nagyon szeretünk, akit ragaszkodunk, hát tőle kaptuk az életet, ott van a szívünkön. És akkor azt mondja, hogy ha meg nem utálja apját, anyját. Itt arról van szó egyébként, mint amit ez az ige szakasz is ír, hogyha jobban szeretted Jézus Krisztusnál, ha ők vannak elő és Jézus csak mögötte, akkor nem vagy méltó, hogy kövessed. Tehát beszél Jézus arról, hogy mikor méltó az ember arra, hogy Jézus Krisztust kövesse, tehát mikor van lehetősége arra, hogy Jézus Krisztus együtt legyen. Most, hogy a fiatal házasok támogatására felajánlotta a kormány egy nagyobb összeget, és az én ismeretségi körömben is nagyon sokan elkezdtek mozogni. Mert hogy ott van egy olyan lehetőség, és akkor oda megyek, mert van egy kis plusz pénz, van egy lehetőség, és akkor elmegyek. Sokan a munkahely miatt mondják, hogy jó, ott lehet keresni 100 000-eket, és akkor fogja magát, és elköltözik. Sokan veszik a sátorfájukat, és mennek a beígért leendő lakások után, felkelnek és költöznek, viszik a pereputtyot, sok mindent hátrahagynak, nem foglalkoznak vele. Mi lenne, hogyha most itt megállna a templom előtt egy ember, és úgy bekiabálna, hogy emberek, aki kijön ide az utcára, mindenkinek adok 10 millió forintot. Ki hagyná most itt az ige hirdetés közülünk? Tessék?
Mindenki.
És Jézus éppen erre teszi a hangsúlyt. Hogy hova helyezed az életednek a hangsúlyát? A csokra helyezed, hogy mész a ház után, a lakás után, a jókereset után, a nagy pénz után, ami az e földi életed segítéséhez szükséges, arra helyezed a hangsúlyt, vagy egyébként Jézus Krisztus van előtted. Jézus Krisztus az, aki az életedet meghatároz, és azt mondja, hogy aki nem így tesz, az nem méltó hozzám. Tied lesz a 10 millió, meg a csok, meg a minden, de nem méltó hozzám. És amikor nagyobb baj van, mint hogy beomlik a tűzfal, amikor ott van az ember beszorulva valahova, akár testileg, akár lelkileg, akkor nem segít a 10 millió, meg a csok, meg a sok minden. Olyankor az a segítség, amit Krisztus tud adni. Tehát Krisztus ilyen megvilágításba akarja helyezni a követését. Apád, anyád, gyermekeid, anyagi lehetőségek, tehát e világi szinten gondolkodol, vagy pedig látod a mennyei távlatokat. Mert ha itt gondolkozol, akkor nem érted meg a lényeget. Akkor nem érted a lényegét annak, hogy miről beszél Jézus Krisztus. Ez a gondolkodás, amit sokszor kifigurázunk, meg mosolygunk rajta, hogy a kárpátaljai cigánytestvérek mondták, hogy tele a kondér, akkor mosolygunk, dicsérjük az olyat, ha kiürül a kondér, akkor meg szomorkodunk a kondér körül. Tehát, hogy az evilági létünk, evilági helyzetünk határozza meg a gondolkodásunkat, hogy mit teszünk. Jézus meg azt mondja, hogy ha valaki nem teszi hátrébb az apját, anyját, vagy akár a gyerekeit, vagy egyébként a földi boldogulását, hanem én fölém helyem, mert Jézus Krisztus fölé helyezi, akkor az nem méltó arra, hogy hozzám, nem méltó hozzám. Magyarul nincs közünk egymáshoz. Tehát ő nagyon világosan elénk teszi, hogy van egy evilági lehetőség, evilági élet és az arra helyezett élet, meg van egy, ami evilágon túlmutat, ami az Isten országára, ami Jézus Krisztusra mutat. Tehát az Úr haragja volt rajtad, és Jézus Krisztus megbékéltette az Urat veled. Érted, hogy mit cselekedett Jézus Krisztus? Nem 10 milliót adott neked, hanem az Isten haragja volt rajtad, és ő az Istent, a mennyei atyát megbékéltette veled, meg vele. És azokat a bűnöket, amelyek egyébként az én életemet terhelik, meg a tiedet, azokért megfizetett. Ezt tette Jézus. És akkor most hasonlítsd össze, amiket az imént soroltam, hogy milyen földi boldogulások azok, amik meghatározzák az életünket, meg az, hogy Jézus Krisztus mit tett az emberért. Alapvetően Krisztus elhozta a bűnbocsánatnak a lehetőségét, meg az Istennel való megbékélést. Ha ezeket elfogadod, elfogadod, hogy te érted történt, akkor felveszed a keresztedet. Akkor már nem akarsz kereszt nélkül közlekedni. Nem az alkoholista férj, nem a gyermekednek a betegsége, nem az anyagi nehézségeid, szükséged, nem azok a dolgok, amik ehhez a földihez kötnek, hanem amiről Jézus Krisztus beszél, az eljövendő ország lesz az életednek a központja. És lehet, hogy vannak nehézségek, lehet, hogy vannak nyomorúságok, lehet, hogy hordozni kell nagyon nagy terheket, de Krisztusban ott van az örök élet lehetősége már most. Hogyan juthatsz el az Isten országába, mit kell ehhez tenni, hogyan leszel Jézusnak a követője, mit kell ezért tenned, sokan mondják, hogy nem kell érte tenni semmit. Hát amiért nem kell tenni semmit, az a kárhozat. Hát ha valaki szeretne kárhozatba jutni, akkor annak mondom, hogy az égvilágon semmit nem kell csinálni. Mert mindenki születésétől fogva, az Istentől elszakadva születik és halad a kárhozat felé. Ahhoz, hogy oda kerüljél, nem kell tenni semmit. Viszont ha az Isten országába akarsz kerülni, akkor valamit tenni kell. Isten mindent megtett, Isten mindent elvégezett, neked csak el kell fogadni, neked csak azt kell mondani, hogy igen, köszönöm Uram, hogy értem is meghaltál. Köszönöm, hogy értem is szóltál az Úrnak, értem is közben jártál. Köszönöm, hogy az én bűneim is megbocsátottak. És ehhez szükséges a keresztfelvétel. Azaz a keresztfelvétel, ami szükséges, az mindez megtörténjen. Sokan mondják azt, hogy mindenki számára be van állítva úgy az Isten országába a saját keresztje. Tehát ott van a Györfi Mihály nevű kereszt, meg a Olá Csaba is, meg az Ádám Ádám is, meg mindegyikünké. Ott vannak szépen beállítva, és azt föl lehet venni, oda lehet menni érte. Meg ott lehet hagyni. Van nagyon sok kereszt, amit raktárba hagytak, amivel nem éltek az emberek. De mindenkinek személyes keresztje van, és személyes kereszt felvétele van. És nem az a kereszt, amit majd odaszúrnak éneklés közben a síromra, amikor meghalok, hogy Györfi Mihály élt néhány évet, és akkor beszúrnak, és van ott egy kereszt. Nem erről a keresztről van szó, hanem arról a keresztről, amit Jézus mondta, hogy vegyétek fel. És azt tudjuk filmekből, történelmi regényekből, hogy a bűnösnek magának kellett a keresztjét, amikor kivégzésre ment, a keresztjét vinnie. Jézus Krisztust is, amikor a Messiás című filmet nézzük, akkor viszi a keresztjét, meg hát a Szentírás is ír róla, de nem csak Jézusnál volt ez, hanem minden bűnös embernél, akit kivégeztek, vinnie kellett a keresztet. Ez egy még súlyosbítása a helyzet. Tehát ahol meg fogok halni, azt nekem kell vinni. Ti már nem, de még lehet, hogy ti igen, de mi biztos, idősebbek. Még megéltük azt, hogy az iskolában volt testi fenyítés. Kit fenyítettek meg testileg az iskolában? Élik-e jó gyerek volt? Nem. Én sem voltam olyan nagyon rossz gyerek, de azért egy-két testi fenyítésen én is keresztül mentem. És az egyik módszer, egyik tanárnak az volt a módszere, rossz voltál Csaba, hogy gyere, hozzad a vonalzót, tessék, vagy a logarlécet, azért nekem, és azzal kapsz körmöst. Körmöst kapsz. És neked kellett oda vinni a vonalzót, aztán rá fognak csapni az ujjad, mert szenvedni fogsz, de neked kellett oda vinni. Pedagógia volt, tehát az ember vitte a vonalzót, és így van ez, és vedd fel a keresztedet, mert azt neked kell vinni, ahol az óemberedet ki fogják végezni, ahol te végzed ki az óemberedet. Tehát a te óemberi életednek a halálát jelenti az, hogy a keresztet fölveszed, és viszed, hogy meghalljon rajta az óemberi kereszt, ami rá van írva, Györfi Mihály. És oda van írva, hogy meghalt 1982 az óember. Az a kereszt az ott van. Mert akkor én elfogadtam azt, amit Jézus értem tett, fölvettem az ő keresztjét, és az azt jelenti, hogy engedtem, hogy az óemberem elpusztuljon, hogy az megfeszítessék, hogy az kínszenvedéssel pusztuljon el. Mert egyébként nem egyszerű dolog az óembert oda tenni, mert ragaszkodik az ember hozzá sok minden, ami a világhoz köti. Tehát alapvetően a keresztjét az embernek föl kell venni, be kell jelentkezni érte, el kell menni a vonalzóért vagy a logarlécért, Magyarul, amikor az ember oda kerül az Isten szín elé, akkor bűnt kell vallani. Nem erőszak, de budjan az emberből ki. Tehát nem az emberek mondják, hogy de most akkor vald meg a bűnödet, hanem jön ki az ember, mert szeretne szabadulni tőle. Hogy ne terhelje tovább az életét, hogy szabad legyen tőle. És alapvetően, amikor az ember enged ennek, és az óemberét engedi fölfeszíteni a keresztre, akkor hal meg az óember, és születhet meg az óember az emberben. Tehát vedd fel a keresztedet, add át az életedet, mert a keresztfelvétel azt jelenti, hogy add át az életedet, add át magad a megfeszítésre. Add át magad arra, hogy ne az e földi dolgok vonzzák az életedet. Ezt támasztja alá aztán a 38. vers is, mert eddig alapvetően úgy levegőbe lóg az, amit mondok, mert hát lehet ezt így is érteni, de utána mondja a 39. vers, hogy aki megtalálja az életét, az elveszti azt. Aki pedig elveszti az életét, én értem, megtalálja azt. Tehát azt mondja, hogyha akarod, hogy ez a biológiai életed maradjon, és ezt gazdagítsd meg, erősítsd, akkor el fogod veszteni. Ha ezt ápolod, gyógyítod, ezt mentegeted, ennek teremtesz kényelmes körülményeket, akkor el fogod veszteni. Viszont ha én értem, elveszted, engeded, hogy a keresztre kerüljön, akkor mi lesz? Megnyered. Akkor tiéd lesz. Akkor lesz a tiéd. Tehát aki nagyon ragaszkodik hozzá, hogy e földi létben boldogsága legyen, és itt boldoguljon, és megragad minden alkalmat, ha jön a 10 milliós ajándék itt az utcán a fagylaltos, vagy valakit hozza, és rohanok oda, hogy az enyém legyen, bemarkolom, és közben kiderül, hogy elvesztem az életemet. Nem megnyerem, hanem elvesztem. És Jézus nagyon nagy szeretettel mondta, hogy aki elveszíti, én értem. Aki elengedi, aki elhagyja, én értem, az megnyeri, övé lesz az élet. És nem ez a földi lét, hanem az örökké valóság. És kereszteltünk egy kislányt bent nyírteki templomba, meg egy fiúcskát is, de a kislánynak a neve Zoé. Van itt a faluban Zoé, görög szálláson? Nincsen Zoé, ugye?
Nem, született neki, de soha pont Zoé.
Igen?
Na. Pontos született.
Igen?
Négy.
És akkor kérdeztem az anyukát, hogy amikor mondták, hogy Zoé-nak hívják, mondom, tudja, mit jelent a név, a Zoé? És akkor tájékozott volt az asszonyka, mondta, hogy azt jelenti, hogy élet. És akkor kérdeztem tőle, aztán tudja-e, hogy milyen életet jelent ez? Mert nem akármilyen életet jelent a Zoé, mert a biológiai életünk az biosz. Tehát amikor tanultuk a biológiát, az élettan, biosz, logosz szónak, a két szónak az összetétele. Biológia. A biológiai életünk az, hogy eszünk, iszunk, szaporodunk, növünk, öregszünk, stb. De a Zoé, a Zoé, görög szó, ez azt az örök életet jelenti, ami a kereszt felvétele után lesz a miénk, amikor már Krisztus megváltott és új életet adott. Tehát ez a Zoé, magyarul a Zoé azt jelenti, hogy örök élet. Olyan élet, ami nem múlik el. És ezt az életet akarja a kereszt felvételével Krisztus nekünk adni. Kérdés az, hogy szeretnéd-e, hogy ez a Zoé életed legyen. Nem csak ez a biológiai élet, hanem az az örök élet, amit Krisztus szeretne neked adni. Akkor vedd fel a keresztedet, add át az életedet, annak, aki meg akarja tartani, az el fogja veszteni, aki viszont átengedi Krisztusnak, az meg fogja nyerni. És akkor lesz neked örök életed. Isten arra szeretne bennünket most ezen a mai vasárnapon figyelmeztetni, hogy sok minden húzza, sok mindenféle kívánság húzza az embernek az életét, hogy e világban boldog legyen, és amit Krisztus ad, az attól sokkal több. A szemünk előtt sokszor csak az e világiak lebegnek, Isten pedig egy nagy távlatot szeretne adni az örökké valóság felé. Ezt kínálta most itt fel nekünk, egy feladat van csak. Vedd fel a keresztedet, kövess engem, és méltó leszel hozzám, veled vagyok. Ha elveszíted a biológiai életedet Krisztusért, akkor megnyerted. Ha nagyon meg akarod nyerni ezt az életet, akkor meg azon veszed magad észre, hogy elveszítetted. Egyet kell tenni, kérni az Urat, Uram, add nekem ezt az új életet. Mutasd ezt a keresztfát, hadd tegyem rá az ó emberemet, hadd feszítsen meg. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te úgy szereted ezt a világot, hogy nem hagytad magára. Köszönjük, hogy évezedeken keresztül vezetted a kiválasztott népet, mutattad nekik az áldásnak az útját, miképpen nyerhetnek te tőled áldást, és hogyan élhetik meg jelenlétedben az életüket. De köszönjük néked, Urunk, hogy az új szövetség embereként hálát adhatunk neked azért, hogy elküldted fiadat, az Úr Jézus Krisztust, és fölvehetjük azt a keresztet, amit ő ajánl nekünk, és megadtad az örök életnek a lehetőségét. Így áld meg bennünket, Urunk, hogy megnyíljon a szívünk feléd, hogy ki tudjuk tárni azt előtted, megszabadulva mindentől, ami terheli, és ebben az új életben a te dicsőségedre tudjunk élni. Így adunk hálát az Isten tisztelet lehetőségéért, köszönjük, hogy fejet hajthatunk előtted, köszönjük, hogy imádkozhatunk hozzád, hogy énekelhetünk a te dicsőségedre, hogy hallhatjuk a te szavadat, igédet, formálhatja az életünket. Így áld meg Görögszállás népét is, Urunk, akik itt vagyunk Isten tiszteleti közösségben, és azokat is, akik nincsenek itt. Kimondottan légy most Karcsiékkal ebben a nehéz helyzetben, add meg, hogy a kisgyerekek ne szenvedjék meg ezt a balesetet, és ők is helyre tudják hozni a házukat. De sokan még, akik ilyen nehéz helyzetben vannak itt a környéken, te mutasd nekik utat, Urunk. Mutasd azt a keresztet, hadd tudják fölvenni, és hadd lehessenek méltók hozzád, követve téged. Így légy velünk a hétköznapjainkban, hogy a döntéseink belőled fakadjanak, hogy tőled nyerhessünk áldást életünk minden pillanatában. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen. Hirdetem, hogy kedden a Biblióra 17 órakor meg lesz tartva. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk bibliórai közösségbe. A Albert Irsai csendes nap résztvevői, azok fixek, ugye? Megbeszéltük, megvannak. Ha még valaki szeretne jelentkezni, akkor azt időbe jelezik, hogy akkor tudjuk számba venni a csapatot.
Szerintem most ki fogunk vagyni.
Nem tudsz jönni. Hát meglátod Debrecenben. Hát meglátod Debrecenben, hogy mit mondanak majd.
Meglátod.
Hát utolsó pillanatig is vissza lehet mondani majd.
Jó.
Az egészségügyi állapotaló tekintettel. Ha jobban leszel, akkor örülünk, ha jössz,
ha nem,
akkor persze. Jó. Az Isten tiszteletünk befejezéseképpen pedig énekeljük a 295-ös számú énekünket. 295-ös éneket énekeljük.
Lelki próbáimban Jézus légy vele. Családul kínál.
Erős vágy, Isten, erős vágy.